Egy Istentől érkező szolgálat 1991. május 5-éről. A témával, ami Urunk Jézus Krisztusunk önvallomása az ő istenségéről. A második rész. Isten megbízásából, Frank testvér. A bevezető égeversekben együtt olvastuk a 73. Zsoltár 24. versét. Te vezetsz engem a te tanács határozatod szerint. Vannak szavak a prófétai írásban, az új szövetségben is, ahol az a szókifejezés említésre kerül. Csak kettőt szeretnék felolvasni. Az Ézsaiás 46. fejezet 10. versét. Ézsaiás 46:10. Én kezdettől fogva meghirdettem, vagy közhírétettem a végkifejletet és ősi idők óta azt, ami még nem történt meg. Én megparancsolom, az én tanácshatározatom teljesüljön, vagy valósuljon meg, és mindazt, ami kedvemre való, végrehajtom. Az új szövetségből az ismert íge szakasz az apostolok cselekedetei 20. fejezetének 27. versét. Apostolok cselekedete 20. fejezet 27. vers. Mert én nem mulasztottam el a magam részéről, hogy ne hirdessem nektek Isten teljes tanácshatározatát. Milyen csodálatos szavak a Szentírásnak, a Szentírásban. És a következő kijelentés is, hogy én mindig kapcsolatban, összeköttetésben maradok veled. De ahhoz, hogy kapcsolatban maradhassunk, először kapcsolatba kell kerülnünk. Az Istennel és az emberiséggel való kapcsolat akkor jött létre, amikor Isten emberré lett, Krisztusban megjelent, és minket önmagával megbékélt. Ez volt az a pillanat, amikor Isten kapcsolatba került az emberiséggel. Nem létezik egy más nap, egy más esemény, más út, más igazság, más élet, mint amit Isten által Krisztusban nekünk ajándékozott, vagy ajándékba lett adva. Te vezetsz engem a te tanácshatározatod szerint, nem a szerint, amit az egyházak, vagy a szabad egyházak, gyülekezetek, vagy közösségek előterjesztenek, hanem a szerint, amit Isten az ő igéjében elhatározott. A múlt vasárnapi zürichi előadás után egy kedves úr odajött hozzám, és így szólt: Frank testvér, ha már Isten igéjében minden le lett írva a proféták és az apostolok által, akkor vajon szükségünk van-e még napjainkban egy profétára, egy Isten emberére, ahogy arról szó esett, ugye? És az én válaszom az volt, hogy szükségünk van rá jobban, mint valaha. Nem azért, hogy új kinyilatkoztatásokat hirdessünk, hanem hogy fel legyen tárva az ígében rejlő titok, és meg legyen osztva Isten népével. Amennyiben szemügyre vesszük azokat a hamis prófétákat, akik az évszázadok során megjelentek, láthatjuk, hogy saját tanításaik, saját ismeretelméletük van, és saját programjukat terjesztették elő. Nos, Isten embere ellenben a magasságos tanács határozatát hirdeti, és nem adnak hozzá semmit a Szentírás végleges tanúság tételéhez, hanem, amint azt a próféta kifejezés is jól ismert, Isten akaratának kinyilatkoztatói, és Isten emberek száján keresztül beszél. És napjainkban úgy történt, és nem szégyeljük ezt, éppen ellenkezőleg nagyon hálásak vagyunk Istennek érte, hogy volt egy szócsöve itt ezen a földön. És szívesen megismétlem és kiemelem. Nem azért, hogy új kinyilatkoztatások legyenek ismertté téve, hanem hogy a Szent Íge, az Ó és az Új Szövetség, minden, az első Mózes 1-től a jelenések 22. fejezetéig újra a gyertyatartóra legyen állítva, és az íge minden értelmezéstől el legyen választva, mentes legyen, hogy az íge mennyasszonya ki legyen hívva és fel legyen készítve, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének nagy és dicsőséges napjára. Amennyiben egy ember az Úrhoz jön, akkor a saját útja ezzel véget is ér. Hiszen mindannyian együtt énekeltük ezt az énekben. Mondd, miért vársz még, ó lélek, kerekedj fel és siess ide. A te üdvözítőd már olyan régóta hív téged. Szívesen megajándékoz békességgel és nyugalommal is. Ezt is gyakran elmondtam, hogy aki az Úrhoz jön, nem úgy távozik, ahogy jött, hanem átélheti Isten erejét, és egy megújult emberré válik. Az evangéliumokban elolvashatjuk, hogy aki vakon jött ő hozzá, látva távozott. Aki leprásként jött hozzá, tisztán távozott, aki süketen, némán, bárkik is voltak, bármilyen állapotban, bűnterheltek, jöttek hozzá, és azokhoz is így szólt, a te bűneid megbocsájtattak neked, és a beteghez gyógyulj meg, vedd az ágyadat, és menj haza. Ma találkozni szeretnénk a mi Urunkkal, és kérjük őt arra szívből, hogy mutassa meg nekünk, rajtunk az ő hatalmát. Hányan számítanak arra, hogy ne csak egy prédikációt hallgassunk meg, hanem a prédikáció során megtapasztaljuk Istent, hogy a Szent Szellem ere által, az íge hatása valóban érezhető legyen a vérrel megváltott sokaságban, és hogy mindannyian tanúságot tehetnénk arról, hogy jó volt itt lenni, mert az Úr közöttünk van, és kegyelemből mindnyájunkon keresztül munkálkodott, vagy mindnyájunkban munkálkodott. Különleges vendégeink vannak itt, a két testvérünk Breslauból. Szívből szeretnénk újra és újra üdvözülni, különösen azokat a testvéreket, akik az íge szolgálatában állnak és felelősséget vállaltak hazájukban és azokban a gyülekezetekben, ahova Isten helyezte őket. Két testvérünk Breslauból, különösen két testvérünket Breslauból, különösen Istennek akarjuk ajánlani. Amint tudjátok, az idő nagyon-nagyon komoly. Az aratnivaló sok, de kevés a munkás. És azt sem titok, ugye, hogy a prédikátorok valamennyien a saját gyülekezeteik tanításához vannak kötve, lekötelezettek. Egyesek a megtérőket metodistákká, baptistákká, Jehova tanúivá teszik, mindenki a maga módján formálja a megtérőket, úgy, ahogyan ők akarják, hogy legyenek. Nos, szeretnénk, ha ez a két breslaui testvér nem arra használná az idejét és a tehetségét, hogy ismét valamilyen hitirányzatot kövessen, alakítson, és az embereket ahhoz igazítsa, hanem amennyiben Istennek szüksége van rájuk, aztán helyesen, annélkül, hogy tanításukban ilyen vagy amolyan gyülekezeti formát választanának, hanem hogy valóban Isten teljes tanács határozatát hirdessék úgy, ahogy illik. És a szívükre kötöttem, hogy ne is gondoljanak arra, hogy gyülekezeteket alapítsanak, hanem minden meglévő gyülekezetben, ahol csak ajtók nyílnak meg, hirdessék ott Isten ígéjét, Istenünk ígéjét. Már így is éppen elég gyülekezet létezik. Amit most szeretnénk látni, az az, hogy az Úr építi az ő gyülekezetét. És az ő gyülekezete nem egy emberek által létrehozott szervezet. Az ő gyülekezete Jézus Krisztus testének élő szervezete, ahogyan azt számos helyen különösen az első Korintus 12. fejezetében le van írva számunkra. Az egy test sok tagból áll, és mindannyian egy szellem által egy testbe vagyunk keresztelve, vagy leszünk keresztelve. És Krisztus a gyülekezet feje, és az is marad. Neki allá kell vetnünk magunkat, neki engedelmeseknek kell lennünk. Hadd legyen az ő ígéje valóban a lábunk világossága gyakorlatilag is. És Isten óvjon meg minket minden önámítástól, és ajándékozzon meg minket őszinteséggel és becsületességgel. Hogy folyamatosan megvizsgáljuk magunkat, hogy összhangban vagyunk-e vele, az ő ígéjével, hatalmassá vált-e az ő kegyelme életünkben, és kijelenthetjük-e úgy, ahogy Pál apostol is, kegyelemből, már most élek, de többé nem én, hanem Krisztus éli, hanem Krisztus él én bennem. Amit pedig most még élek, azt az Isten fiának hitében élem. Amennyiben meglennénk ezzel, ajándékozva Isten fiaiként és leányaiként, akkor valóban segítségben lett részünk. Hadd merítsünk ma is az ő bőségéből kegyelmet kegyelemre. Kövessük belsőleg a prédikációt, tartsuk lépést belsőleg, és hagyjuk, hogy a szellem elvezessen az igazságba bennünket, és így újra megtapasztaljuk Istent. Ahogy az előbb már elmondtam, mindenkit szeretettel üdvözlünk, és együtt vagyunk az Úr asztalánál, amelyet ő bőségesen megterített, és még bőségesen meg is fog teríteni számunkra. Szeretném, és ez valóban egyik legfontosabb szívügyemmé vált, hogy imádkozzunk ezért a két fiatal testvérért, akik olyan sok erőfeszítést tettek azért, hogy katolikus papok legyenek, tanultak és tanultak, kerestek és kerestek, és hirtelen fény derült az életükre, az életükbe. Szeretném, hogy mindannyian szívügyünknek tekintenénk, hogy imádságaink különösen eme két testvérért emelkedjenek fel Isten trónjához. Hogy ne csupán a frontot váltották volna meg, ne csupán innen oda léptek volna át, hanem hogy az egész régi kovász el legyen távolítva belőlük, ki legyen ragadva belőlük, és hogy egy új tésztává válhassanak, hogy Pál apostol írja a korintusi gyülekezetnek, a tisztaság és az igazság édes tésztájává válhatnának. Hogy ők is tanúskodhassanak, hogy a régiek elmúltak, íme meglásd, minden újjá lett. Az íge megtekintésére szeretnék néhány bibliai idézetet alapul venni. És a hangsúlyt az örökké fennmaradó Isten ígére helyezni, ahogy azt mindig is tesszük. És mindannyian jól ismerjük, mit írt Jakab az első levelében. A Jakab első fejezete a 18. verse. Jakab első fejezetének 18. verse. Egy önkéntes szeretet viszonyból nemzett minket az igazság szaván keresztül, hogy hozott létezésbe bennünket. Más fordításban újjászült vagy átalakított azért, hogy bizonyos értelemben a zsenge gyümölcs legyünk az ő teremtményei között. Itt az isteni tényállásról van szó, hogy az újjászületés csak az isteni magból, a szellem által jöhet létre, nemzés által. Tehát a szellem nemzés által jöhet létre. A Máté 28-ból szeretném felolvasni az utolsó verset. Máté 28. fejezetének a 20. versét. És tanítsátok őket, hogy tartsanak meg mindazt abból, amit parancsoltam nektek. És vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nos, átvettük Isten megbízatását, és úgy fogtuk fel, hogy mindazt tanítanunk kell, amit ő tanított, amit ő megparancsolt. És tanítsátok őket, hogy mindent megtartsanak, nem csupán arra, hogy menjenek el az egész világba, hirdessék az evangéliumát, az evangéliumot, és minden népet Jézus tanítványává tegyenek, hanem arra is, hogy mindent megtartsanak, tanítsanak, megtartsanak, amit az Úr megparancsolt. Ez az isteni megbízatás, ez az isteni küldetés ma is ugyanaz, mint amilyen akkor az elején volt. Mert bele lettünk telepítve Isten ügyébe. Krisztus, a mi Urunkkal, vette a kezdetét az egész, amint az zsidókhoz írt levél második fejezetében meg van írva, hogy ő általa kezdődött el, és mi vagyunk a folytatás. Ő a fej, mi a tagok. Mi vagyunk a folytatás. Szeretném felolvasni az ígét a zsidókhoz írt levél második fejezetéből. Zsidókhoz írt levél második fejezetéből a harmadik és a negyedik verset. Hogyan menekülhetnénk meg mi, ha egy ilyen nemes, egy ilyen jelentős üdvösséget figyelmen kívül hagyunk? Ez ugyanis az Úr íge hirdetésével vette kezdetét, tehát az Úr általi íge hirdetéssel vette kezdetét, azután pedig a fül szerinti tanuk által megbízhatóan igazolva lett számunkra. Csak mellékesen egy megjegyzés. Észrevettétek, hogy a zsidókhoz írt levél írója, tehát nem volt szemtanú, mert azt írja, hogy a fül szerinti tanuk által megbízhatóan igazolva lett számunkra. A negyedik versben ez áll. Miközben Isten is tanúságot tett még mellette, jelekkel és csodákkal, a Szent Szellem sokféle hatalmas tevékenységeivel és kiáradásával az ő saját megítélése szerint. Minden Jézus Krisztussal, ami Urunkkal vette a kezdetét, és a folytatás hamarosan kiteljesedik. Isten küldetése az eredeti megbízatás, amelyet változatlanul végre kell hajtani a végéig. A János 20.21. versében ez áll. János 20.21. versben. Azután ismét így szólt hozzájuk. Béke legyen veletek. Ahogyan az Atya elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket. Tehát ugyanaz a küldetés, ugyanaz a megbízatás. Az egy gyülekezet, amelyet az Úr a szívén visel, és amelyet az ő drága és szent vérével a Golgotai kereszten megváltott, vagy kiváltott magának. Hadd olvassuk tovább a János 15. fejezet 26. versét. János 15. fejezet a 26. vers. Mindazonáltal, amikor eljön a vigasztaló, vagy ügyvéd, a segítő, akit az Atyától küldök el én nektek, az igazság szelleme, aki az Atyából származik, ő tanúságot fog tenni rólam. Az igazság szaváról olvastunk, itt pedig az igazság szelleméről olvasunk. Istenből, aki maga az igazság, csak is igazság származhat, jöhet elő. Legyen az íge, legyen a szellem, legyen az élet, minden, ami Istenből származik, az az abszolút igazság. És itt arról a Szent Szellemről olvasunk, aki eljön mindazokra, akik hittel fogadják őt, hogy ő az igazság szelleme. És tovább olvassuk a János evangéliumában a 16. fejezet, a 13. versét. János 16. fejezet, a 13. vers. Mindazonáltal, amikor eljön ő, az igazság szelleme, ő bevezet titeket az igazság teljességébe. Nos, ezt is megtapasztalhatjuk kegyelemből. Egy dolog azt állítani, hogy megkaptuk a Szent Szellemet, hogy részesültünk a kenetben, és egy egészen másik dolog, hogy a Szent Szellem közvetlenül vezet minket, és elvezet minden igazságra, vagy a teljes igazságra. És elmondom nektek azt is, hogy miért szükséges ez a megjegyzés. Mert egy olyan időben élünk, amikor a szellem munkája, működése áthagyja és átszövi az összes fennálló keresztény egyházakat és szabad egyházakat. A különbség csupán az, hogy a katolikusok maradnak, a protestánsok maradnak, és mindenki ott marad, ahol előzőleg is van. Az volt, azon az álláspontja marad. Ezt csak azért említettem meg itt, mert egyszer az angol nyelvű The Voice of the Full Gospel Businessman című kiadványban olvastam egy római katolikus apáca bizonyságtételét, és ő büszkén beszámolt arról, hogy amióta megkapta a Szent Szellem keresztségét, képes Máriát igazán dicsőíteni. Azelőtt nehézséget okozott neki, ugye? De a szellemkeresztség után ez most különösen jól sikerül. És pontosan ezt nem tudjuk elfogadni. A Szent Szellem megszabadít minden tévedéstől, és elvezet a teljes igazság felismerésére, az igazság pedig Isten szent ígéje. És éppen ezért is hangsúlyozzuk ezt, ami egyesek számára talán túlzónak tűnhet, hogy újra és újra az ígére mutatunk, utalunk. De ezt nem csak azért tesszük, mert ugye akarjuk, hanem mert az Úr figyelmeztetést adott, hogy az utolsó, hogy mi történik az utolsó napokkal kapcsolatban. És azt mondja, hogy sok hamis próféta és hamis Krisztus fog jelentkezni az utolsó napokban. A Krisztus szó kifejezés felkentet jelent, tehát sok felkent lesz, de hamis lesz a kenetés. És éppen ezért nem a felkenetés a végső döntő tényező, hanem az emberben lévő élet. Már most, ha Isten egy új életet tudott egy emberbe elhelyezni, belehelyezni az isteni magból való újjászületés által, és a Szent Szellem kihatására, és azután a Szent Szellem Isten erejeként, életet adó erőként hat az emberre, akkor az új Isten élet virágba borul. Mindazonáltal, ha az adott emberben, lelkében még nem történt meg az Istentől való újjászületés, mi virágozzon ott fel, mi növekedjen ott és érlelődjön. Tehát az íge volt a kezdetben, és az íge lesz a végén is. És Isten szelleme mindig összhangban lesz Isten ígéjével. Ezt mindannyian hisszük, nem de. Arról van tehát szó, hogy Isten szellemétől legyünk vezetve az igazság teljes felismerésére, Isten szellemétől áthatolva legyünk ezzel az Isten igazsággal, egy részévé váljunk ennek az igazságnak, és azután, amint a Rómaiakhoz írt levél 6-8. Fejezete előre jelzi is, hogy Isten fiaiként és leányaiként nyilvánvalóvá legyünk, és átéljük ezt a pillanatot, amelyre az egész teremtett világ vár és sóhajt, amíg el nem jön az a pillanat, amikor Isten fiai teljes mértékben megnyilvánulnak Isten erejében, és az Úr nevében átélik tökéletességre jutásukat. Amennyiben ezen a helyen időnként az Istenségről, a keresztségről, a bibliai igazságokról és tanításokról beszélünk, akkor valóban éppen azért tesszük, hogy eleget tegyünk a Máté 28. fejezetének utolsó versének, és tanítsátok meg őket, hogy megtartsanak mindent abból, amit parancsoltam én nektek. Ez is hozzátartozik, és észre fogjátok venni, hogy itt nem lovagolunk valami kényünk kedve szerint. Vannak összejövetelek, és nem akarok senkit sem bírálni, de hát mégis beártam már a félvilágot. Léteznek összejövetelek, és léteznek prédikátorok, akik kettellésüket lelik bizonyos témák tanításában, és addig boncolgatják ezeket a témákat, amik maguk számára sem kényelmes többé. Isten ezt nem akarja. Isten azt akarja, hogy az őket egész tanács határozatát hirdessük, és mindent a megfelelő időben. Ha keresztségről van szó, akkor természetesen rövidet érintve kell legyen a keresztség témája. És az Istenség és a keresztség témái nagyon jól összeillenek egymással, hogy a Máté 28. fejezet 18. versét helyesen megértsük, és azután az apostolok cselekedeteiben és a levelekben szereplő alkalmazását is megértsük. Ami az Istenség témát illeti, szeretnék röviden felolvasni néhány bibliai idézetet egyetlen egy okból, hogy még inkább megértsük, megértésünk, jobb megértésünk legyen Istentől, és ne kelljen tovább találgatnunk, hogy ki is ő valójában, hanem hogy a mi Urunk saját tanúságtételéből és a Szentírás tanúságtételéből felismerjük, lássuk, és aztán Jézus ezen tanúságtételét a saját tanúságtételévé tehetnénk. A János evangéliumának 14. fejezetéből a 7. verset szeretném felolvasni. János 14. a 7. verstől. Amennyiben felismertetek volna engem, az atyámat is ismernétek. Jól figyeltünk? Tehát, amennyiben felismertetek volna engem, az atyámat is ismernétek. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. És láttátok őt. Igen, de hogyan is látták volna őt? Talán mellette? Hol látták? Hogyan látták volna őt? Mert ő azt mondja, hogy amennyiben felismertetek volna engem, az atyámat is ismernétek. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Éppen azelőtt mondta az Úr, hogy és láttátok őt. És ő azt kérdezi most, hogy mutasd meg nekünk őt. És ő azt mondja, hogy láttátok őt. És azt mondja, mégis mutasd meg őt. Olvassuk tovább a 9. verset. Akkor Jézus így szólt hozzá, már olyan régóta együtt vagyok veletek, és még mindig nem ismertél fel, meg Fülöp, aki engem látott, az látta az atyát. Hogyan is mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát. Egyértelmű, nem mellette valakit, nem fölötte valakit, hanem aki engem látott, az látta az atyát, a 10. vers. Nem hiszed el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A szavakat, amelyeket hozzátok szólok, nem önmagamból mondom. Nem, hanem az atya, aki állandóan bennem van, ő végzi az ő műveit. Higgyétek el nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha nem, akkor legalább a művek miatt higgyetek. Micsoda világos tanúbizonysága a mi Urunknak. Annyira hálás vagyok Istennek az ő drága és szent ígéért. Nem létezik ember, professzor, bibliai tanító, senki, akinek joga lenne hatályon kívül helyezni azt, amit az Úr maga mondott és tanított, és saját gondolatokat megfogalmazni, vagy nyilvánosságra hozni arról. Az emberek tévedhetnek, Isten a tiszta igazságot mondta el nekünk, és az Atya kinyilatkoztatta magát nekünk a fiúban, dicsőítve és magasztalva legyen az ő csodálatos és szent neve, amely mindannyiunk számára drágává és értékessé vált. A János evangéliumának 10. fejezetében egy egész különös eseménnyel találkozunk, ami ott történt, ami lezajlott, ugye. Olvassuk el a János evangéliumának 10. fejezetéből, a 33. verstől, János 10, a 33. verstől. A zsidók így feleltek neki, nem valamely jó cselekedet miatt akarunk megköveszni téged, hanem Isten káromlás miatt. Helyezkedjetek csak el a mi Urunk helyébe. A zsidók annyira álszentek voltak, hogy Isten káromlás miatt akarták megkövezni a mi Urunkat. És most rögtön az indoklás is, amiben ők ezt az Isten káromlást látták. Olvassuk el még egyszer a 33. verset. A zsidók így feleltek neki. Nem valamilyen jó cselekedet vagy műved miatt akarunk megkövezni téged, hanem Isten káromlás miatt, mégpedig azért, mert te magad, aki mégis csak egy ember vagy, magadat Istennek állítod. Nos, ez lett volna tehát az Isten káromlás. Te, aki mégis csak ember vagy, aki ugyanúgy ebbe a világba születtél, mint minden más ember. Te magadat Istennek állítod azzal, hogy azt állítod, hogy Isten fia vagy. Annyit minden esetre tudtak ezek a zsidók, hogy a fiúnak egyben az atya megnyilvánulásának is kell lennie, és az is fog lenni az Ézsaiás 9. fejezetének 5. és 6. versének megfelelően. Egy gyermekkel leszünk megajándékozva, egy fiú születik, akinek vállán nyugszik az uralom, és az ő neve csodálatos, tanácsadó, hatalom örökatja, békesség fejedelme. Ők tisztában voltak vele, hogy a megszületendő fiúnak magának Istennek kell lennie. Aki Isten maga kell legyen emberi alakban kinyilatkoztatottan, az íge hússá kellett váljon. Olvassuk el tehát még egyszer, aztán folytassuk közvetlenül a 34. verssel. Jézus így válaszolt neki. Nem áll megírva a ti törvényetekben, hogy azt mondtam, Istenetek vagy, Istenek vagytok. Már most, ha az írás, már azokat az embereket, és isteneknek nevezte, akikhez Isten ígéje intéződött, és az írás mégsem törhető meg, vagy ez a fordítás nem veszíti el az érvényességét, hogyan vádolhatjátok akkor Isten káromlással azt, akit az Atya felszentelt, és akit a világba küldött azért, mert azt mondtam, hogy én vagyok az Isten fia? Ez lenne is az Isten káromlás? Amennyiben így követjük ezeket a fejtegetéseket, akkor látjuk, hogy az Istenség témája már mindig is bonyodalmas volt. És nem létezik olyan ember a Földön, és senki se képzel el magának, hogy képes lenne megragadni vagy megérteni Isten. Mert csak annyira, amennyire itt a Földön megadatik nekünk, csak úgy tárul fel előttünk ez a nagy titok a Szent Szellem által. Pál apostol röviden, de találóan megírta az 1. Timóteus 3-ban a következőket. 1. Timóteus 3, a 16. vers. És vitathatlanul, valamit cáfolhatatlanul nagy az üdvösségre jutás titokzatossága. Isten nyilvánvalóvá lett testben, húsban, és igaznak bizonyult szellemben, megjelent a küldötteknek, vagy hírnököknek, hirdetve lett a nemzetek között, hittel elfogadva a világban, felemelve a dicsőségbe. És megkérdezhetnénk, ahogy János akkor megkérdezte, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy várjunk valaki másra? Nos, nem várunk senki másra, hanem arra várunk, aki eljött, ugyanarra, és nagy hatalommal és dicsőséggel visszajön. Arra, aki van, aki volt, és aki eljön, a mindenható, ahogyan azt a Szentírás mondja is nekünk. Most röviden a tegnap estéhez kapcsolódva néhány megnevezés az Ótestamentumból, amelyeket az Új Szövetségben is minden alkalommal megtalálunk. Ézsaiás 43. fejezet, az 1. verse. És kérlek, tartsátok mindig szem előtt, hogy ahol az Ótestamentumban az Úr szókifejezést olvassuk, az eredeti szövegben a Jáve szókifejezés áll. A franciák valamivel jobban fordították ezt. Ebben az esetben itt mindig az örök szókifejezést használják, az Úr helyett. Nos, ha Úr áll ott, akkor az Úr, aki teremtette az eget és a földet, természetesen maga Jáve. És ha Isten áll ott, akkor az eredeti szövegben az Elohim szókifejezés szerepel. De tanítás szempontjából most nem akarunk tovább kitérni ezekre a dolgokra, csupán a fogalmak kiemelése érdekében. Az Ézsaiás 43. fejezet, 1. verse. Most pedig így szól az Úr, aki megalakított téged, Jákob, és aki formált téged, Izrael. Ne félj, mert én megváltottalak téged, a te neveden szólítottalak, és az enyém vagy. Ha az Új Szövetséget olvassuk, akkor ő odaadta az ő életét értünk, de nem Jáveként, az ő szellemi átfogó lényeként, hanem Jézusként. És itt is láthatjuk a szó módosítását. Mindenki utána nézhet. Itt a Jahsua szó kifejezésnek kellene állnia. Ezt mindenki tudja. Ma szinte minden nyelven a görög Jézus megnevezés szerepel, de nekem itt az irodámban megvan a még a héber fordítás is. Mindenhol vagy Jáve szerepel az Ószövetségben, vagy Jahsua az Újszövetségben. A Jáve név feloldódik a Jahsua névben, és azt jelenti, hogy az Úr a szabadító. Jáve szabadító, Jahsua, vagyis Jáve a szabadító. Tehát ennek az Úrnak, az Ótestamentum Jávéjének, az új szövetség Jasuájának kellett lennie. Éppen ezért írt a Pál apostol a korintusiaknak is, hogy senki sem mondhatja, hogy Jézus Krisztus az Úr, hanem csak is a Szent Szellem által. És a Szent Szellem ugyanaz az Isten szelleme az Ótestamentumban és az Új Szövetségben egyaránt. Az Ézsaiás 43. fejezetének 15. verse. Itt az Ézsaiás 43, a 15. vers. Itt a következő szövegtartalmat olvassuk. Én az Úr vagyok a ti szentetek. Én Izrael népének teremtője, vagy alkotója, a ti királyotok. Itt nem csupán a megváltó, hanem itt teremtő, alkotó, király. Itt Izrael szentje, a király. A tegnap olvastuk, hogy azért jöttünk, hogy üdvözöljük az újosszületett királyt, és tisztelegjünk előtte. Itt erről a királyról olvashatunk. Az Ézsaiás 44. fejezetének, Ézsaiás 44, a hatodik verstől a nyolcadik versig. Így szólt az Úr, Izrael királya, és megváltója, a seregeknek ura, én vagyok az első, és én vagyok az utolsó, és rajtam kívül nincs más Isten. Micsoda hatalmas tanúbizonyság. Micsoda energiát sugároznak ezek a szavak. És hála Istennek, hogy ezek az ő szavai, és az ő szavai igazak. Itt ő a király, itt ő a megváltó, a seregeknek ura, az első és az utolsó is. Kire gondolna most a jelenések egyre? Természetesen mindannyian, hogy én vagyok az első, és én az utolsó. Íme meglásd, hogy halott voltam, és élek mindörökké, és nálam vannak a halál és a pokolnak kulcsai. Ő az, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Talán már is tovább olvasunk az Ézsaiás 44. fejezetében, a 24. verstől. Így szólt az Úr, a te megváltód, aki születésed óta megformált téged. Én vagyok az Úr, aki mindent kieszközöl, aki magam kifeszítettem az eget, és magam terítettem ki egyedül a földet. Ki lett volna mellettem? Aki meghiúsítja a fecsegők csodajeleit, és bolondokká szégyeníti a varázslókat. Aki a bölcseket megszégyenítve távozásra kényszeríti, és tudásukat ostobaságnak bizonyítja. De aki megvalósítja az ő szolgájnak az ő szavát, és végrehajtja a hírnökei által közölt tanácshatározatot. Ez az Úr, a mi Istenünk. Hiszen amikor húsban volt, az, ami Isten volt, el volt rejtve, burkoltan egy emberi testben. Kívülről ember ugyan, de belülről Isten. Ahogyan már sokszor el is mondtuk, mindkettőre szükség volt azért, hogy az emberiség meg lehessen váltva. Istennek kellett lennie ahhoz, hogy minket az isteni rangra emelhessen. Hányszor kell ezt még itt hangsúlyoznunk? És mindazok, akik azt gondolják, hogy itt csupán egy tanításról van szó, azok üres kézzel fognak távozni. Egyszer H-val tanítás, máskor két évvel ürességgel írjuk le. Ennek a szójátéknak csak németül van értelme. Megismétlem. Aki azt gondolja, hogy az istenség témája csak egy olyan tanítás, amely szerint az egyik csoport a Szent Háromságban, a másik pedig a kettősségben vagy az egységben hisz, hogyha ezt lett volna a célja és a lényege, hogy egy tanítás miatt vitázzunk, azt én nem hiszem. Hiszen ennél fogva Isten kinyilatkoztatásról, az ő leleplezéséről volt, van szó Krisztusban, a fiúban, hogy minket Isten fiaivá és lányaivá tegyen. Soha nem kerülhettünk volna vissza az isteni közösségbe, amennyiben ő maga nem lett volna Isten, és nem vált volna ugyanakkor emberré, hogy megfizesse itt bűneink és vétkeink árát, és megajándékozzon minket kegyelemből az örök élettel. Szeretném még felolvasni a Zakariás próféta 14. fejezetéből az ígéből, hogy itt kapcsolatot teremtsünk az Ézsaiás 44. 6. versével, miszerint az Úr király is még. Ott az áll írva, hogy ő lesz a király az egész világ felett. A Zakariás 14. fejezete bizonyára jól ismert mindannyiunknak. A 9. vers. Akkor az Úr lesz a király az egész földön, azon a bizonyos napon az Úr lesz az egyedülálló, és az ő neve az egyedüli lesz. Az Ószövetségben Jáve lesz a király. És most felolvasok nektek a Jelenések könyvének 11. fejezetéből. Jelenések 11. fejezete, a 17. vers, ahol a következők vannak mondva, vagy kijelentve. Jelenések 11. fejezet, 17. vers. Hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, hogy magadhoz vetted a te nagy hatalmadat, és átvetted a királyi uralkodást. Az Új Szövetségből tudjuk, hogy Krisztussal együtt fogunk uralkodni. Ha akarjátok, felolvasom nektek még a Jelenések könyvének 20. fejezetéből is. Jelenések 20. fejezete. Itt kellene állni, ahogy vele együtt fogunk uralkodni és kormányozni. Jelenések 20. fejezete. A 4. vers utolsó része lesz. Ők újra élettel telnek meg, vagy teltek meg, és 1000 évig uralkodtak királyokként Krisztussal együtt. Tehát az utolsó része a Jelenések 20. versén, 20. fejezetének 4. verséből. Tehát amennyiben az Úr az Új Szövetségben azt mondja nekünk, hogyha felismertetek volna engem, akkor az Atyámat is ismernétek. Akkor kegyelemből, kinyilatkoztatás által meglettünk ajándékozva azzal a tudattal, hogy a mi Urunk valóban Immánuel volt, és az is marad, nevezetesen velünk az Isten. Van még egy íge a Lukács evangéliumának 10. fejezetében, amely szintén mind a mai napig valóság és örökké valóság is marad. A Lukács 10. fejezet 21. versétől és a 22. versig. Éppen abban az órában ujongott Jézus a Szent Szellem által a következő szavakkal. Magasztallak téged, Atyám, a mennynek és a földnek urát, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és okoskodók elől, és kinyilatkoztattad a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így tetszett neked. Mindent átadott nekem az én Atyám, vagy minden átadatott nekem az én Atyámtól, és senki sem ismeri fel, hogy ki a fiú, csak az Atya, és ki az Atya, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Tehát kinyilatkoztatás, és az is marad. Hadd mondjak még egy dolgot. Az a megfogalmazás, hogy Jézus az egyetlen egy Isten, egyszer sem fordul elő a Bibliában. Csak az az isteni tény létezik, hogy egyetlen egy Isten létezik, aki Jézus Krisztusban, a mi Urunkban kinyilatkoztatta magát nekünk. Csak szeretném ezt egyszerűen egyértelművé tenni, mert a Jézus only, az egyedül tanítás, ugyanolyan téves, mint a Szent Háromság tanítása. Most tudom, hogy ez félreérthető lesz, de nem én vagyok felelős azért, amit az emberek félreértenek, hanem csak azért, hogy a Szentírás teljes tanúság tételéből egyértelmű tanítás származzon Istenről. Ezzel kapcsolatosan felolvasok nektek csak néhány idézetet Pál apostol több gyülekezethez írt, vagy intézett leveleiből. Első Korintusbeliekhez írt, első fejezetének az első verse. Én Pál, aki Isten akaratából lettem, elrendelve Jézus Krisztusnak apostolává, és Szosztenész testvér. Üdvözletünket küldjük Isten korintusi gyülekezetének, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, valamint mindazoknak, akik mindenütt, akár náluk, akár nálunk, az Úr Jézus Krisztus nevét hívják segítségül. Kegyelem legyen veletek, és békesség is Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen, tudtok-e mindannyian mondani erre? 100%-osan, hiszen így illik. Így hangzott a tanítás, és amint mondtam, írtunk is róla. Itt közvetlenül a rómaiakhoz írt levél utolsó fejezetében, a rómaiak 16. fejezetében található egy csodálatos összefoglalás, hogy Pál apostol leveleinek vége és eleje ugyanis különös fontos, és az ő néhány dolgot kiemelottabban. Rómaiakhoz írt levél 16. fejezet a 25. verstől. Hanem annak, akinek hatalmában van, hatalmában áll, hogy megszilárdítson titeket a hitben, aszerint, ahogy én hirdettem nektek az üdvösség evangéliumát, és a Jézus Krisztusról tartott prédikációimat, a ma titok kinyilatkoztatása szerint, amely örök idő óta rejtve volt, vagy el volt hallgatva. De most ismerté lett téve, és a profétai írások által is hirdetve lett az örök Isten megbízatása szerint minden pogány nép között. Azért, hogy hitbeli engedelmességet munkáljon ki közöttünk. Őt, az egyedüli bölcs Istent illeti a dicsőség Jézus Krisztus által mindörökké. Amen. Nézzétek, egyszerűen így van. Ha megvan írva, hogy Isten felébresztette, vagy feltámasztotta Krisztus a halottak közül, akkor ugyanúgy amment kell tudnunk mondani, ahogy arra is amment mondunk, hogy aki engem lát, az látja az atyát. És tényleg mindenkit arra kérek, hogy Isten igéjét minden pontjában, minden tartalmában tiszteletbe tartsuk. És amikor az Úr, mint az emberfia azt mondja, hogy az Atya nagyobb én nálamnál, akkor mindannyian amen mondunk rá, mert tudjuk, milyen pozícióból mondta, amit mondott. És amikor azt mondja, hogy az időt és az órát senki sem tudja, sem a mennyben lévő angyalok sem, és a fiú sem. Olvastátok ezt? Akkor erre is amment mondunk. Nem hallom, hogy mindannyian amment mondanának. Az amment mindenkinek ki kell mondania, elvileg mindenkinek. Mit is mondtunk? hogy ezen a helyen nem azt prédikáljuk, amit az emberek hallani szeretnének. Itt hirdetve kell, hogy legyen a teljes igazság átfogóan. Jézus Krisztus megfogantatott, megszületett, pellenkába lett bugyolálva, jászolba lett fektetve, nyolcadnapon körül is lett metélve, a törvény alá lett helyezve, 12 éves korában a templomban volt. De hiszen Istennek soha nem volt 12 éve, Isten soha sem nem fogant, nem született. Isten örök, szellem, örökké valóság óta. Itt pedig egy új kezdet történt, Isten kezdete Jézus Krisztusban, ami Urunkban, mint fiúban, hogy sok fiakat és leányokat hívjon életre a szellem és az íge által. Úgy értem, ez nyilvánvaló lehet. Ezen a helyen már is többször is hirdettük ezt, kiemeltük is, reméljük, hogy Isten megajándékoz bennünket azzal a kegyelemmel, hogy mindenki megértse az 1. Korintus 15-ben szereplő ígéig, amely szintén nagyon jól ismert, és amelyet sokan szívesen elkerülnek, kikerülnek, mert nem illeszkedik a tanítási fantáziájukba. Én jól érzem magam az Úrban, hogy nem vagyok kötve semmiféle tanbeli nézethez, hanem szabadon hirdethetem az ígét, méghozzá Isten ígének keretein belül. Eme megfogalmazás után mindannyian valóban teljes szívből amment mondhattok mindannyian. Az 1. Korintus 15. a 23. verstől. De mindenki a saját maga sorrendjében vagy felosztásában, Krisztus mint az elsőszülött, a zsenge, utána azok, akik Krisztushoz tartoznak az ő visszajövetelekor, azután a vég, amikor átadja a birodalmat Istennek, az Atyának, miután minden uralmat megsemmisített, minden hatalmat és minden más tekintét, mert neki királyként kell uralkodni, amíg ő neki, még mindannyian követitek, amíg ő neki minden ellenséget a lába alá nem vetett. Az utolsó ellenség pedig, aki meg lesz semmisítve, az a halál lesz, mert mindent az ő lába alá vetett. Amikor azonban azt mondja, vagy kijelenti, hogy minden alá vettetett, akkor természetesen kivételt képez az, aki mindent alá vetett neki. De mihely minden alá vettetett neki, akkor maga a fiú is alláveti magát annak, aki mindent allávetett neki, azért, hogy Isten legyen minden mindenekben. Amen. Amen. Amen mondunk arra is, amit a mi Urunk közvetlenül az ő feltámadás után mondott, nevezetesen, hogy felmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. Mit bizonyít ez számomra, hogy mi is ugyanúgy Istenből születtünk és lettünk nemzve, ahogyan ő is a szellem által lett nemzve. És csak egy mennyei Atya létezik, és ő így tanított minket imádkozni, hogy mi Atyánk, nem csak én Atyám személyes vonatkozással, hanem mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. És most elérkezünk a névhez is. Az Atya egy olyan férfi megjelölése, akinek fiai vagy leányai vannak. Akinek nincsenek fiai, sem leányai, az nem lehet apa. Atya, bármi is legyen az a férfi, lehet tanár, lehet professzor, de csak akkor lehet apa, ha fiai és leányai vannak, és nekik azután joguk van apának vagy atyának szólítani őt, és csak nekik és senki másnak. Nem mindenki jöhet és mondhatja, hogy apa, hanem csak azok, akik valóban Istenből születtek, sőt Isten gyermekévé váltak, és joggal nevezik így mennyei atyukat. Csak hogy itt nem az apa megnevezéséről van szó, hiszen ő mindeneknek atya, ami gyermekeknek nevezhető. És már az Ószövetségben is azt mondja a fiúra vonatkozóan, én atya akarok lenni neki, ő pedig az én fiam lesz. Ismeritek ezt az ószövetségi íge szakaszt, én pedig felolvasom nektek az új szövetségből, hogy tudjátok, hogy ott is megvan írva. A zsidókhoz írt levél első fejezet, a negyedik verstől olvasunk. Zsidók 1, a negyedik verstől. És ő ezáltal annyival nagyobb lett az angyaloknál, amennyivel a név, amelyet örökségül kapott, felülmúlja az övéket. Az én apámnak Frank volt a neve, az ők apámnak is az volt a neve. Mi valamennyien az apáink nevét viseljük. Itt az van mondva, hogy az ő neve felülmúlja az angyalokét, mert örökségként részesült abban. Az atya és a fiú neve csak az az egyetlen név lehet, amelyben az üdvösségünk rejlik, és nem adatott egy másik név az ég alatt az embereknek, mint a Jézus neve, amelyben üdvözülhetünk. Zsidókhoz írt levél, első fejezet, 5. vers. Mert melyik angyalnak mondta volna Isten valaha, hogy én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, én ma nemzettelek téged, és egy másik alkalommal én atya akarok lenni neki, és ő legyen az én fiam, értitek-e? És azután még a 6. vers ezen része is. Továbbá azt mondja arról az időről, amikor az elsőszülöttet ismét az emberek világába fogja bevezetni. Isten minden angyala hódolva hajoljon meg ő előtte. És ez így megy tovább és tovább. Csak remélem, hogy ebben a kérdésben is egy kicsit hűségesebbek leszünk, vagy vagyunk. Tehát tegnap este megkérdeztem, hogy hányan olvassák a füzeteket, és ma azt a sajnálatos hírt hallottam, hogy egyáltalán nem adtam elég időt arra, hogy mindannyian felemelhetnék a kezüket a válaszszal. Ez tehát nagyon megvigasztalt, és így abból indulunk ki, hogy mindenki nem csak hallgat, hanem olvas is. De nyugodtan olvashatok a Hagyományos Kereszténység című könyvben is. Ott ugyanis néhány dolgot kifejtettünk, és jól tesszük, ha utána olvasunk abban, hogy azután azonnal kéznél legyenek a szükséges bibliai idézetek, és magunkat is meggyőzhessük az íg által és az ígéből. Most pedig röviden a keresztség témájáról. A nevet már említettük, ugye? Utalással voltunk rá. Jézus azt mondta, menjetek el az egész világra, szerezzetek tanítványokat minden nép közül, tanítsátok őket, és kereszteljétek meg őket a névre, egyes számban. És itt tehát az Isten három megnyilvánulásának, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek egyetlen névnek kell lennie. Jézusnak fogod nevezni a nevét, mert ő fogja megváltani az ő népét bűneiből. Üdvözíteni a bűneiből. Jézusnak lett tehát nevezve, ami annyit jelent, hogy Immánuel velünk az Isten. Név szerint Jézus volt, de ő maga Immánuel velünk az Isten volt. Megértettük ezt? Tiszta, egyértelmű. Ahogyan az Úr megkérdezte, aztán azt mondja, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Ma a keresztséggel kapcsolatban két szempontot szeretnénk érinteni. Egyrészt azt, hogy a keresztséget bibliai módon kell végrehajtani, másrészt pedig azt, hogy azokon lehet végrehajtani, akik tudatosan az Úr szolgálatába, követségébe álltak, akik a széles útról a keskeny útra tértek, jöttek, akik az Úr a Máté 7-ben szereplő szavai szerint a széles kapu, amely a pusztulásba vezet, és így tovább. Még ezt a szakaszt is fel szeretném olvasni azért, hogy az Úr szólhasson hozzánk. Máté 7. fejezetének 13. versétől. Menjetek be a keskeny kapun, mert széles az a kapu, és tág az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik azon mennek vagy járnak. Szűk viszont a kapu, és keskeny az út, amely az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nos, készek vagyunk keresztelni, de csak azokat vagyunk hajlandóak megkeresztelni, akik átélték Istent, azokat az embereket, akik valóban megtaláltak a keskeny kaput. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, tehát ő maga a kapu, az ajtó, amelyen át vagy be kell lépnünk, aki máshonnan akar belépni, úgy olvassuk a János 10. fejezetében, az egy tolva és egy gyilkos, és az ördög kezdettől fogva egy ilyen személyiség. Tehát az embereknek át kell éljük Istent. Meg kellett tapasztalniuk, hogy felismerték a bűnös állapotukat, hogy az evangélium hirdetése alatt Isten szelleme hat rájuk, hogy felismerik az Istentől elszakadt állapotukat, Isten nélkül és reménység nélkül élnek ebben a világban, hogy ebben az állapotban valóban örökre elveszettek, és azután az Úrhoz kiáltanak szabadulásért és bocsánatért. És egyszerűen így kiáltanak: Uram, könyörülj rajtam, és légy irgalmas nekem bűnösnek. Itt nem egy vallásváltásról van szó, nem csupán arról, hogy nem három névben, hanem az egyetlen névben való keresztséglet történjen, hanem itt arról van szó, hogy azok, akik az Úr nevében szeretnének bemerítkezni, készek legyenek vele együtt járni a keskeny úton, és maguk mögött hagyni a széles útat, mindazzal együtt, ami ehhez a világhoz, az élvezetekhez, és így tovább tartozik. Bizonyára nem lesz népszerű egy ilyen prédikáció, ilyen ígehirdetés itt elhangoztatni, de meg kell történnie, hogy én is és mi is tiszta lelkiismerettel találkozhassunk Istennel, és ti, akik meg akartok keresztelkedni, tiszta lelkiismeretű szövetséget köthessetek Istennel, mert Péter így fejtette ki. A keresztség szimbolizálta számára jó lelkiismeret szövetségkötését Istennel, vagyis a pusztulásba vezető széles út elhagyását mindazzal együtt, ami hozzánk ragadt, és ami a széles úton a pusztulásba vezető élvezetek felé húzott, vonzott minket, úgy, hogy valójában megálljunk és visszaforduljunk, hiszen a megtérés visszafordulást jelent, nem tovább haladni a régi irányban, a saját irányunkban, hanem megállni, visszafordulni, stopp, aztán a keskeny kapun át belépni arra a keskeny útra, amely az életre vezet, az élethez vezet. Aki ezt átélte Istennel, az elmondta, és elmondhatja, hogy igenis, megtértem, elhagytam a széles útat, követem az Urat, és készen állok arra, hogy a keresztség által, jó lelkiismerettel szövetséget kössek Istennel. Akkor történjen meg. Tegnap a Jeremiás 31-ből olvastuk, hogy Isten megígérte egy új szövetséget adni, megkötni, és a szavait a szívünkbe írni. Isten azt is megígérte, hogy új szívet ad nekünk, egy új szívet, húsból való szívet, nem kőből való szívet. A legtöbb embernek kőből való szíve van, és semmi sem hatol be oda. Mindazonáltal Isten valami újat teremt, hogy érezhessünk, és megérthessük, hogy az Úr az, aki szól hozzánk, beszél velünk. A Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetének 3. verse szerint a keresztség által Krisztussal együtt eltemettetünk. A víz alá merítkezés nem csupán egy művelet, hanem szimbolikusan azt jelképezi, hogy az az ember, aki Krisztussal együtt meghalt, önmagának is meghalt, és a világnak minden követelményeivel együtt, Krisztussal együtt keresztre lett feszítve. Már most vele együtt el is temettetik, és a víz, ez az a víz allámerítés. Gyakran talán azt gondoljátok, igen, aztán az embereket hosszabb ideig kellene a vízbe tartani, ha már el is kell temetni őket. De nem a víz alatt töltött idő hossza a lényeg. Az a fontos, hogy mi történt velünk, azt megelőzően, mielőtt a víz alá merülünk, és Krisztussal együtt el leszünk temetve, megértettük azt, egy temetés nagyon hamaros megtörténhet, különösen akkor, ha árvíz jön. Noé idejéből már hallottunk arról, vagy a Noé napjaiból, most pedig Bangladesból egy árvíz nagyon gyorsan eltemethet, sokakat is. Figyeljetek, itt arról van szó, hogy valóban ne csapjuk be önmagunkat, és ne tévesszünk meg másokat sem, hanem őszintén és becsületesen álljunk Isten színe elé, és mondjuk, Uram, nem akarok elveszni, a te tulajdonod szeretnék lenni, el akarom hagyni a széles útat, engedelmeskedni akarom a te szavadnak, mindent, amit a te szavad tanít, azt készségesen befogadom, és magamévá teszem. Ez is szükséges, hiszen az Úr így szól, és tanítsátok meg őket, hogy megtartsanak mindent abból, amit parancsoltam nektek, Isten ígéje tanítva kell, hogy legyen. És üdvös boldog állapotban van az az ember, aki minden íge alatt meg tud hajolni. Különösen a testvérnőkhöz intézve talán, még meg lehetne említve az is, hogy valóban egy olyan fejlődés folyamatában vagyunk, amelyre évezredek óta nem volt példa. És ennél fogva Branham testvére gondolunk, aki 1933-ban, júniusában meglátta a végidőket is, és mindazt, ami be fog következni. Addig a nőknek megvolt a maguk helye, és amennyiben egy Krisztusban élő testvérnő úgy érzi, hogy az Isten által neki kijelölt hely nem a megfelelő, akkor arra kérjük, hogy kérjön kegyelmet Istentől, hogy megadja neki a felismerést. Mert az Isten által kijelölt hely mindig a megfelelő. Már most, ha Istennek lett volna valami sokkal jobb adománya, ajándéka a férfi számára, mint egy nő, akkor bizony meg is tette volna. A legjobb, amit Isten adhatott egy férfinak, az egy nő, ugye? De ennek a nőnek a férfi mellett kell állnia, segítőtársának kell lennie, körülötte kell lennie, persze nem lábtörlőnek, és nem is rabszolgának. De nem szabad, hogy uralkodjon sem fölötte, így írja Pál apostol, és ezzel különösen a protestáns teológus nők foglalkoztak, és különösen Pált kritizálták, azt írva, hogy egy nőgyűlölő volt. De nem igaz, egyáltalán nem volt az. Végül is a nő mégis a gyengébb nem. Higgyétek el nekem, kedves testvérnők, ti is, a nő mégis a gyengébb nem. Kérem, ne haragudjatok, amennyiben ezt itt kimondom. Isten nem Évához intézte, amit mondott, Isten az Úr Ádámhoz intézte, amit mondott. És kihez intézte a sátán, a kígyó, a mondani valóját? Évához. És mi történt? Ő végighallgatta, amíg az ördög eltorzított, és már is megtörtént, már is megtörtént. És éppen ezért kellett Krisztusnak eljönnie. De figyeljetek, ő aztán ismét egy nőt választott. Hiszen tudjátok, mire gondolok, Máriát, hogy eljöjjön ebbe a világba, és helyrehozza a kezdetbeli bukást. Éppen ezért mondta, egy szűz jó reménységben lesz, és egy fiút fog szülni, akinek az Immánuel nevet kell adnia. Mi történt? A bukás egy nő által következett be, de most Isten ismét talált egy megoldást, ez pedig Mária volt. Hiszen a bárány menyasszonya egy része önmagának, így mindennek megvan a maga helye. Mindazonáltal úgy van, és ezt akartam ezzel mondani, egy olyan időben élünk, amikor a nők fellázadtak, ugye? Amikor egyszerűen úgy gondolták, hogy jogegyenlőségnek és ilyesminek meg kell mégis lennie. Nos, szint szívemből hiszek abban, amint az imént már elmondtam is, hogy a jogegyenlőség már az isteni rendben rögzítve lett. És üdvös állapotban van az az ember, aki erre is igen tud mondani. Boldogok azok a férfiak, akik képesek elfoglalni a helyüket, boldogok azok a nők, akik ugyanezt meg tudják tenni. De ezt szeretném elmondani nektek, hogy Branham testvér már 1933-ban látta, hogy a nők elveszítik az Isten által nekik adott helyüket, hogy az Egyesült Államokban megkapják a választójogot, hogy az egész fejlődés egészen a politikáig és így tovább a kezükbe fog kerülni. És ma felvetjük magunknak a kérdést, ezt most mint egy oldtimerként mondom, hiszen mindannyian tudjátok, mit jelent az a szó, vagy kifejezés. Amennyiben az isteni rend volt az, ami évezredek óta fenntartotta a rendet a világban, akkor szükségünk van egy új, egy más jellegű világrendre, szükségünk van egy olyan társadalomra, amely elhatárolódik Isten igéjétől, és hátat fordít neki, vagy szükségünk van egy olyan társadalomra, ahol a férfi és a nő, ahol a család újra megtalálja a helyét, ahol minden ott van, ahova tartozik. És ti, kedves testvérnők, ez is hozzá tartozik, hogy a nők megtalálják az Isten által nekik szánt vagy rendelt helyüket. És amennyiben ez még megengedett lenne, akkor Pál apostol úgy írta nekik akkoriban, és mi ma is ezt hisszük, hogy a nőknek megadatott még a hosszú haj is, még hozzá a tiszteletükre. Pál apostol így írja, hogy a hosszú haj a nőnek tiszteletű lett adva, mint takaró. Ha viszont egy férfi hosszú hajat visel, az a szégyenére van. Isten ígéje egyformán érvényes mindannyiunkra. És ahogy már mondtam, aki most az Úrhoz tér, és nem egy gyülekezethez, hanem az Úrhoz, annak készen kell állnia arra, hogy mindenben meghalljon önmagának, hogy Krisztussal élhessen. Ha ez nem történik meg, hitbeli életünk nyomorúságos lesz. Miért? Mert Isten gyermekei szeretnénk lenni, de mégsem engedelmeskedünk egészen, és így itt-ott élünk, két oldalra állunk, egyszerre két esküvőn szeretnénk táncolni, és ez mégsem lehetséges. Én fiam, én leányom, add nekem a szívedet. Egész életünket Istennek kell szentelnünk, és azt kell mondanunk, Uram, már most élek többé, de nem én, hanem most te élsz én bennem azért, hogy a te akaratod megvalósulhasson az én életemen keresztül. Tehát egy meghalás Krisztussal, meghalni önmagunknak, a saját énünknek és annak, ahogyan szívesen éljük az életünket, hogy mindez megálljon, megszűnjön, és valóban új életet kezdhessünk Krisztussal. A korintusiakhoz írt levél szerint a 2. Korintus 5. fejezet a 19. versétől. aztán majd tovább, hogyha valaki a Krisztusban van, az egy új teremtmény, mert a régiek elmúltak. Nem akarunk itt idős embereket tanítani az új dolgokról, sőt az új Jeruzsálemről sem, ahova végül mégsem jutnak be, amennyiben olyanok maradnának, amilyenek. Ezen a helyen az újjászületett, érő reménységet hordozó embereket akarjuk tanítani mindarról, amit az Úr parancsolt nekünk, hogy amikor eljön Jézus Krisztus napja, együtt eljussunk a hitből, a hit világából, a látás világába. Képzeljétek csak el, milyen csodálatos nap lesz az, amikor mindannyian ott lehetünk, és a levegőben találkozhatunk az Úrral, hogy aztán örökké vele is lehessünk, nála lehessünk. Ez az evangélium hirdetésének a végső célja. Nem csak egy kis festés, egy külső javítás. Senki sem vesz egy darab új ruhát, és nem varja rá egy régi ruhára. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Az Úr azt mondta, hogy a tömlők szétszakadnának, és a bor vesztességbe menne. Nem, az új élet új szívekbe, új emberekbe tartozik. És Isten mindannyiunkból ilyen embereket akar formálni ma. Itt, ezen a helyen ez megvalósulhat a vér ereje által, ami által megváltattunk, az íger ereje által, amelyet hallunk és hiszünk, valamit a Szent Szellem ereje által. Én veletek mindannyiokkal együtt szeretnék Isten dicsőségében élni. És ezért kell az íger hirdetésnek olyan szűknek lennie, amilyen egy szűk kapu, és olyan keskenynek, amilyen egy keskeny út. Azon a bizonyos napon azt fogjátok mondani nekem, szeretett testvérem, köszönjük, hogy úgy hirdetted az ígét, hogy Isten kegyelmet gyakorolhatott irántunk. És az üdvösség napján segített nekünk. Őt, a mi Urunkat és megváltónkat illeti a felmagasztalás és a tisztelet örökkön örökké. Amen.